Isten igéjét a Zsoltárok könyvének 11. részéből olvasom, a 11. rész első versétől így szól hozzánk Isten igéje. Az Úrban bízom. Hogy mondhatjátok az én lelkemnek, fussa ti hegyetekre, mint a madár. Mert íme a gonoszok megvonják az íjat, ráillesztették nyilukat az idegre, hogy a sötétségben az igaz szívűekre lövöldözzenek. Mikor a fundamentumok is elrontatnak, mit cselekedett az igaz? Az Úr az ő szent templomában, az Úr trónja az egekben. Az ő szemei látják, szemöldökei megpróbálják az emberek fiait. Az Úr az igazat megpróbálja, a gonoszt pedig, az álnokság kedvelőjét gyűlöli az ő lelke. Hálókat hullat a gonoszokra, tűz, kénkő és égető szél az ő osztályrészük. Mert az Úr igaz, igazságot szeret, az igazak látják az ő orcáját. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy ennek a napnak a végén összegyűjtöttél bennünket erre a szent helyre. Köszönjük neked, hogy te tudod a mi szükségeinket, látod a mi gondolatainkat, látod, hogy mi zakatol most a fejünkben, te látod a mögöttünk lévő napnak a terheit, nehézségeit, örömeit. Kérünk most azért, hogy add, hogy mindezt tudjuk hátunk mögé vetni, és tudjunk egyedül rád figyelni, hogy megértsük a te ígéd üzenetét, hogy erőt merítsünk az előttünk álló harcokhoz, hogy felüdüljünk a te ígéd igazsága által. Kérünk azért, hogy légy jelen szent lelked által, add, hogy valóban az ige magvak jó földbe hújjanak, előkészített földbe, és százszoros termést hozzanak a te dicsőségedre. Az Úr Jézus nevében kérünk. Ámen. Itt az első versben, ebben a Zsoltárban, kedves testvéreim, azt látjuk, hogy Dávid hitvallással kezdi, egy olyan hitvallással, ami már megalapozott, aminek már vannak megtapasztalásai, aminek már vannak előzményei. Azt látjuk, hogy tulajdonképpen egy felütéssel kezdődik ez a Zsoltár, minden különösebb bevezető és előzmény nélkül. A Zsoltáros kijelenti, hogy az Úrban bízom. Utána látjuk csak igazán meg, hogy milyen nehézségekkel küzd, milyen harcok közepette mondja azt, hogy az Úrban bízik. Mindazok a támadások, amik őt érik, mindazok a nehézségek, amikben ő van, mindezeknek az ellenére azt tudja mondani, hogy az Úrban bízik. Történjék bármi, én az Úrban bízom. És nem csak azt jelenti ez a szó, ami itt áll, hogy az Úrban bízom, hanem azt is, hogy az Úr az én menedékem. Az Úr az, ahol én biztonságban vagyok, az Úr közelsége, az Úrral való közösség. De először maradjunk ennél az első szónál, az első jelentésnél, a bizalomnál. Azt mondja, történjék bármi, én az Úrban bízom. Marcus Aurelius mondta, a nagy filozófus császár, hogy történjék bármi, nekem jónak kell lennem. Ezt is tudhatjuk, hogy milyen nehéz megvalósítani, hogy az ember jó tudjon lenni, akár csak egy nap, egy beszélgetésben, egy találkozásban jól tudjon szólni, jól tudjon viselkedni. És azt is tudjuk, hogy milyen sokszor sokkal nehezebb megvalósítani azt, hogy történjék bármi, én az Úrban bízom. Azt látjuk, hogy rögtön itt a Zsoltárnak az elején ezzel kezdi a Zsoltáros. Olyan jó lenne, hogyha minden napunknak az elején mi is el tudnánk ezt mondani, hogy történjék ma bármi velem, érjen bármilyen támadás, kerüljek bármilyen harcba, jöjjön bármilyen probléma, én az Úrban fogok bízni. És az első, akihez fordulok segítségért, az Úr lesz. Jó lenne, hogyha minden napunk elején egy imádságban ezt el tudnánk mondani Istennek, és ki tudnánk nyilvánítani először is ő előtte és önmagunk előtt, hogy ő a mi bizalmunknak a legfőbb alapja, ő a mi reménységünknek az alapja, és tőle várunk minden jót. És aztán jó lenne, hogyha a napunk folyamán ezt ki tudnánk nyilvánítani azoknak az embereknek is, el tudnánk mondani azoknak az embereknek is, akik körülöttünk vannak, hogy én az Úrban bízom, az Úrtól várom az én javamat, az Úrtól várom az én boldogulásomat. Ez a bizalom, ez a hit, ahogy a Heidelbergi K.T. mondja, nem csak egy ismeret. Nem csak elhiszem azt, hogy Isten van, nem csak elhiszem azt, hogy ő mindenható, nem csak az agyammal tudom, hanem a szívemmel hiszem, és bízom is benne. Teljesen ráhagyatkozom. Mint amikor a gyerekeket tanítják úszni, mondjuk a szüleik, akkor ugye mondják, hogy feküdjenek fel a kezükre, és úgy végezzék az első kartempót, vagy lábtempót. És a kisgyerek tudja azt, hogy az édesanyja vagy az édesapja nem fogja kivenni a kezét alóla, és nem fogja engedni, hogy elmerüljön és megfulladjon. Ugyanígy merjünk mi is ráhagyatkozni Isten gondviselő szeretetére, kezére. Higgyük el azt, hogy ő nem fogja hagyni, hogy elmerüljünk a problémáinkban, hogy elmerüljünk a gondjainkban. És egy másik helyen mondja a zsoltáros, hogy ezek szekerekben, azok lovakban bíznak, mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk. Olyan jó lenne, hogyha mi is bármilyen hadi helyzet van az életünkben, ne szekerekben, ne lovakban, ne egy másik emberben, vagy ne a magunk erejében bíznánk, hanem az élő Istenben. Azt látom, hogy sokszor az én életemben is, és a keresztény világnak is ez az egyik legnagyobb problémája, hogy amikor jön egy gond, jön egy probléma, akkor nem az van, hogy az ember leborul Isten előtt, hanem kiborul. És elkezd rohangálni más emberekhez, jobb esetben keresztényekhez, rosszabb esetben a világfiaihoz, és próbál segítséget kérni, próbál menedéket találni. Szilárdan határozzuk el, hogy akármilyen probléma jön is az életünkbe, akármilyen kihívás is, először mindig Istenhez forduljunk, hiszen ő az, aki igazán tud segíteni. Ő az a legmagasabb fórum, aki gondját viseli a mi életünknek, akinek számítunk, akinek fontosak vagyunk. Annyira fontosak vagyunk, hogy az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust áldozta értünk. Hogyha a legnagyobbat értünk adta, akkor miért ne adna meg mindent, amire igazából szükségünk van? Miért ne adna választ a kérdéseinkre, miért ne adna gyógyszert a betegségeinkre, miért ne adna megoldást a problémáinkra, hogyha a legnagyobb akadályt, ami közte és köztünk volt a bűnt, Krisztus érdeméért eltávolította. És azt mondja a másik jelentése ennek a szónak, hogy az Úr az én menedékem. Az Úr az, akihez én menekülök, hogyha bajom van. Hogyha jön az eső, akkor mint egy fedél az alá beállhatok, hogy el ne ázzam. És mint ilyen, mint menedék, biztos pont lehet az életemben. Azért is áll értetlenül a barátainak, vagy talán ellenségeinek, nem tudjuk milyen helyzetben írta ez Dávid, a tanácsa előtt, hogy fuss a ti hegyetekre, mint a madár. Hogy mondhatjátok nekem, hogy meneküljek, amikor én már a menedékben vagyok. Az én Istenemben vagyok elrejtve, az Isten az én menedékem, nekem nem kell máshova menekülnöm, nem kell más megoldást keresnem, hiszen az Isten az én menedékem. És olyan sokszor halljuk nem csak a barátainktól, hanem az ellenségeinktől is, hogyha nem tudsz velünk együtt haladni, hogyha nem tudod követni a mi életvitelünket, hogyha nem tudsz elég modern lenni, ha nem vagy elég felvilágosult, akkor jobb, hogyha ki is menekülsz ebből a világból. Nincs ebben a világban helyed. És olyan csodálatos volt egyszer, Ézsaiás könyvében olvastam ezt az igét, hogy aki hisz, az nem fut, az nem menekül el a problémák elől. És egyszer, amikor arról volt szó a teológián, hogy gyakorolni kellett a temetési prédikációt, hogy hogyan kell temetni, akkor én azt a feladatot kaptam, hogy egy drogos fiatal temetését végezzem el. Ez persze csak egy gyakorlat volt idézőjelben. És ezt az igét választottam alapnak. Pontosan azért, mert meg kellett látnom, és meg kell látnia az embernek, hogyha nincs alap az életében, hogyha nincs biztos pont az életében, hogyha nincs olyan valaki, akire ráhagyatkozhat, akkor menekül. Akkor futkos össze-vissza, keres mindenféle pót megoldásokat, pót örömöket, pót szereket. A szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. És akkor arról beszéltem abban a prédikációban, hogy nekünk nem kell pótszereket keresnünk, nekünk nem kell ideig, óráig való örömökkel pótolnunk a szükségeinket, mert Isten örökké való boldogságot és örökké való örömet kész adni nekünk. Csak jó helyen kell keresnünk. És aki hisz, az nem fut, az szilárdan megáll azon az alapon, ahova Krisztus helyezte őt. Azon a kősziklán, ami az Úr Jézus Krisztus. Amit Péter is mondott, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És nem az a kőszikla, amire alapítja Krisztus az egyházát, ami Péternek az utódai püspökök Rómában, hanem az a fundamentum, az a szikla, ami Péternek a hitvallása volt. Hogyha valaki el tudja azt mondani Jézus Krisztusról, hogy ő az Isten fia, az én személyes megváltóm, akkor ez egy szilárd alapon áll. Egy olyan alapon, ami megingathatatlan. És azt látjuk, hogy a mi reménységünknek az alapja azért szilárd, mert egy élő személy, egy halhatatlan személy az alapja, a feltámadt Jézus Krisztus. A világ reménysége azért múlik el, azért porlad el, vész a semmibe, mert ideig, óráig való dolgokban reménykednek. Amit a rozsda vagy a moly emészt meg, azt mondja Jézus. Azt is látnunk kell, hogy nem csak a materiális dolgok, hanem a szellemi dolgok is, filozófiai rendszerek, eszmék, vallások tűnnek el a süllyesztőben 50-100-200 év után. A reménységük elvész, elporlad, viszont nekünk a reménységünk szilárd, mert az alapja Jézus Krisztus, az a kőszikla, amit Isten helyezett el. Ezen a kősziklán állhatunk meg, és nem kell menekülnünk, nem kell más menedéket keresnünk, hiszen Jézus Krisztus az, és ő az egyetlen biztos pont. A második versben ezt olvassuk, mert íme a gonoszok megvonják az íjat, ráillesztik nyilukat az idegre, hogy a sötétségben az igaz szívűekre lövöldözzenek. Azt kell látnunk, hogy a gonoszság, a pletyka, a rossz indulat, a súsárlás, a kémkedés, az mindig a sötétben, mindig a háttérben munkálkodik. Nem szeret a felszínre jönni, nem szeret nyilvánvalóvá válni. De hát ilyen a bűn természete, ugye? Mit is várunk mást? A sötétben lövöldöznek az igazakra a gonoszok. Olyan jó viszont azt tudnunk, hogy a bűn noha a sötétben érzi jól magát, és sokszor saját életünkben is azt látjuk, hogy nem tudunk mit kezdeni a bűneinkkel. Olyan jó azt tudnunk, hogyha a világosságra hozzuk őket, akkor megszűnik a hatalmuk felettünk. Hogyha megvalljuk és elhagyjuk a bűneinket, akkor nincs hatalmuk rajtunk. Ezért fontos az, amit Jézus mond János első levelében, hogyha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, hogy megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Ezért merjük elmondani Istennek a mi bűneinket. Merjük elmondani azt, ami leterhel, ami megkötöz, ami a sötétben munkálkodik, és minket is a sötétségbe akar lehúzni. Merjük világosságra, az Isten igéjének világosságára hozni a mi tetteinket, a mi szavainkat, a mi gondolatainkat. Mert Isten igéje az, ami az abszolút igazság, és annak a mércéjén valóban meg tudjuk mérni, hogy könnyűnek találtatik-e az, ami cselekedetünk, az, ami gondolatunk, az, ami szavunk, vagy pedig sem. És ha könnyűnek találtatik, ha szemétnek találtatik, akkor dobjuk oda, ahol a szemét helye van, a kukába. És valljuk meg, bűnként tagadjuk meg, és hagyjuk el. És a mi ellenségeinkre visszatérve, a gonoszokra, akik a megigazított emberekre lövöldöznek és leselkednek, hol tudnánk megfogni őket, hol tudnánk keresztbe tenni nekik. Lehet az a reménységünk, hogy ők csak a sötétben lövöldöznek, vaktába lövöldöznek. Azt mondja Ézsaiás könyve, egy ellenet készült fegyver sem lesz szerencsés, és egy nyílt sem ér célba, amit rád lőnek ki. Ez lehet az igaz embernek a reménysége, hogy noha sokan törnek ellenünk, noha sokan különböző fondorlatokat terveznek, nekünk lehet az a reménységünk, hogy sötétben hadakoznak. És ahogy a sötétben nem lehet pontosan célozni, ahogy a sötétben nem lehet pontosan vágni, ugyanígy tudhatjuk azt, hogy a mi ellenségeink is csak vaktában csapkodnak. És hogyha mégis úgy érezzük, hogy erősebbek nálunknál, akkor ott lehet a szívünkben az a reménység, hogy Jézus Krisztus az, aki elszenvedi, aki elhárítja a minket ért csapásokat. Hiszen a betegségeinket ő hordozta, a fájdalmainkat ő viselte ott a Golgotán, és most is kész, mint egy pajzs, élő pajzsként elénk állni, és a minket érő csapásokat visszahárítani, elhárítani. És mindig legyen az előttünk, hogyha szétnézünk, és látjuk a gonoszoknak a sokaságát, gondoljunk arra a történetre, ami Elízeussal és a szolgájával történt meg, amikor Dótánba ment, oda menekült a szíriai seregek elől, körbevették a várost ostromgyűrűvel, elkezdték ezért az egy emberért, az Isten igazáért, az Isten prófétájáért ostromolni az egész várost. És ugye szalad Elízeus szolgája a prófétához, hogy Uram, hát nem látod, elveszünk, itt vannak körülöttünk a mi ellenségeink. És akkor Elízeus felviszi a bástyára, és azért könyörög, hogy nyíljanak meg a szemei az ő szolgájának. És megnyílnak a szemei, és látja, hogy az ostromló gyűrű körül egy másik láthatatlan gyűrű van, mégpedig az Isten angyalainak tüzes szekerei. Így veszi körül, így oltalmazza Isten az ő embereit. Így oltalmazza azokat a megigazított embereket, akiket szeret. Ezért nekünk is legyen mindig szemünk arra, hogy meglássuk Isten szabadítását. Meglássuk azt a kiutat, azt a megoldást, amit éppen egy megoldhatatlannak tűnő helyzetben készít nekünk. De ez fontos az, hogy tisztán lássunk. Fontos az, hogy semmi és senki ne vonja el a tekintetünket Istenről, és fontos az, hogy imádkozzunk. Hogy amikor egy ilyen nyomorult helyzetbe kerülünk, akkor tudjuk meglátni Isten szabadító erejét. És tudjuk azt az utat választani, azt a kiutat választani, amit Isten ad nekünk. A harmadik versben pedig ezt mondja, mikor a fundamentumok is elrontatnak, mit cselekedett az igaz? Mi is sokszor feltesszük manapság ezt a kérdést, mit cselekedhetünk mi, akik Isten megváltott gyermekei vagyunk ebben a feje tetejére állt világban. Valóban azt látjuk, hogy a fundamentumok azok elrontattak, megrontattak és ledöntetett minden oszlop, ami alátámasztotta ezt a társadalmat. Tönkrement az erkölcs, válság van a gazdaságban, válság van a társadalomban, válság van a politikában. Mindenhol azt látjuk, hogy talajt vesztett az ember, és különösen a hívő ember az, akinek a lába alól ki akarják húzni a talajt. Mit tehetünk ilyenkor? Sokszor látjuk azt, hogy küzdünk, hogy imádkozunk, hogy szolgálunk, bizonyságot teszünk, igyekszünk a másik ember elé élni a mi kereszténységünket, és mégis semmi haszna. Olyan jó, hogy Isten mégis ad választ. Az első Korintusi levél 15. részének 58. versében azt mondja Pál apostol, szilárdan álljatok mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. És ezt kell meglátni, itt a kulcsa az egésznek, hogy az Úrban az Úrért végzett munka, az Úr erejével végzett munka, az a munka, az a szolgálat, ami mögött imádságos háttér áll, és ami mögött Istennek odaszánt élet áll, az nem hiába való. Lehet, hogy nem lesz rögtön látszata, lehet, hogy nem lesz rögtön eredménye, de azt kell meglátnunk, hogy Isten malmai noha lassan, de őrölnek, és biztosan. És ahogy a magot, amikor elveti a magvető, nem kell ki rögtön a növény, és nem tud rögtön aratni, hanem annak nagyon sok mindenen át kell mennie, meg kell halnia, nedvességet kell kapnia, fényt kell kapnia, hosszú időnek kell eltelnie. Ugyanígy kell nekünk is a mi lelki munkáinkhoz állni, hogy noha most még talán nem látunk kézzelfogható eredményt, majd egyszer Isten megérleli azt a gyümölcsöt, és Isten dicsőségére a munkánknak lesz eredménye, lesz értelme. Nagyon sokszor azt kell látnunk, és olyan történeteket hallunk, hogy keresztény nagyszülők, szülők imádkoznak az unokáikért, gyermekeikért, hogy adják át az életüket Krisztusnak. És nagyon sokan úgy halnak meg, hogy nem is tudják, hanem majd csak a mennyben látják meg, hogy ezek az imádságok meghallgattatnak. Az én nagyszüleimnek adatott meg az a kegyelem, hogy ők minden gyermeküket és minden unokájukat az Úrnál tudhatták, hogy átadták a szívüket Istennek, és így halhattak meg. De az egyik gyermekükért 40 évig kellett imádkozniuk, míg átadta az életét Jézusnak. Azt kell látnunk, hogy nem csak fontos, hogy Istenhez forduljunk, nem csak az a fontos, hogy Istentől kérjük a dolgoknak a megoldását, hanem kitartóknak is kell lennünk. Néha 40 év múlva tudjuk csak meg, hogy mi az eredménye, vagy mi az értelme a mi munkánknak. Lehet, hogy 4 év múlva, lehet, hogy 4 nap múlva, az az Úr kegyelmén múlik. És azt látjuk, hogy erre a kétségbe esett kérdésre, hogy amikor ilyen feje tetejére állt a világ, mit lehet tenni, mit cselekedhet az igaz, a 4. versben érkezik meg a válasz. Az Úr az ő szent templomában, az Úr trónja az egekben, az Úr szemei látják, szemöldökei megpróbálják az emberek fiait. Arról beszél itt Dávid, hogy akármilyen nyomorúság is van most körülöttünk, akármilyen harcok is dúlnak bennünk, Isten uralkodik, és az ő trónja az mozdíthatatlan, és az egekben van. Ez nem jelent mást, mint hogy átlátja, és igazából jól látja a mi helyzetünket, sokkal jobban, mint mi magunk, akik itt rohangálunk a magunk is világában, és nem tudjuk, hogy mi a teendő. Ő már csak azért is, mert most képletesen értve felül van, és felettünk van, sokkal jobban rálát a mi dolgainkra, mint mi, akik benne vagyunk. És olyan csodálatos ezt tudni, hogy akármilyen nyomorúságban vagyunk, akármilyen nehézségben vagyunk is, akármennyire is úgy tűnik, hogy ez a világ a gonosz uralma alatt van, a gonosz fölött is Úr az Isten. És a gonosz nem tehet mást, csak azt, amit Isten megenged neki. Minden harcunkba tudatosítsuk magunkban azt, hogy Isten uralkodik. És hogy az, aki a mi szövetségesünk, aki a mi barátunk, aki a mi mennyei atyánk, mindennél és mindenkinél erősebb. És lehet, hogy nem holnap, lehet, hogy nem holnap után, de ítéletet fog tartani, igazságot fog osztani, és az ő megigazított gyermekeit magához emeli. Erről majd a későbbiekben lesz szó. Azt kell látnunk, hogy nagyon sok csüggesztő körülmény van most a mi helyzetünkben, a személyes életünkben is, az országunkban is, az egyházunkban is, de mindezek ellenére lássuk meg azt, hogy Isten uralkodik, és az ő királyi uralmát gyakorolja teljhatalommal. Engedi, mint egy csaholó kutyát a gonoszt, de csak addig, ameddig a pórász tart. Annál tovább nem mehet. És ugye viccesen mondtam itt 2002 tavaszán, amikor elég lehangoló dolgok történtek a tegnapihoz hasonlóan, hogy lehet, hogy XY a miniszterelnöke Magyarországnak, de Jézus a királya. Úgyhogy ezt soha ne felejtsük el a mai helyzetben sem, de a saját életünkben sem. Akármilyen problémák hatalmaskodnak az életünkben, akármilyen bűnök, akkor is Jézus a király, és ő, mint király uralkodik, és ő nem csak meg tud szabadítani bennünket, hanem meg is akar szabadítani bennünket. Az a kérdés, hogy mi igénybe vesszük-e az ő szabadító akaratát, kérjük-e őt, hogy segítsen bennünket, vagy pedig máshoz fordulunk segítségért. Az ő szemei látják, szemöldökei megpróbálják az emberek fiait. A másik jelentés ennek a szónak, ami itt áll, azt mondja, hogy szemmel tartja az igazakat Isten. Nem kell félnünk attól, hogy Isten szem elől téveszt bennünket, vagy hogy annyira eltávolodtunk, vagy annyira mélyre kerültünk, hogy Isten ne látna bennünket. Isten mindent lát, Isten pontosan látja és pontosan tudja a szükségeinket, a bánatunkat, az örömünket. Isten pontosan tudja a mi helyzetünket, azt is tudja, hogy vele milyen a kapcsolatunk. Hogy kimerünk-e állni nyilván az ő színe elé, és tudunk vele beszélni, vagy rejtőzködünk, mint Ádám a bűneset után valahol a bozótban. Isten mindent lát, Isten látja és szemmel tartja az igazakat. És nem csak gondunkat viseli, hanem azt mondja, hogy meg is próbára is tesz. Ez az, amitől sokszor a hívő emberek kétségbe esnek, hogy hát jó, hogy Isten szeret bennünket, meg ad megoldást a problémáinkra, de hát miért kell bennünket megpróbálni? Miért kell bennünket állandóan próbára tenni? Azért, mert az ige is azt mondja, hogy csak a fiakat teszi próbára. A fattyakat elpusztítja. A fattyakat megítéli, elítéli és a kárhozatra veti. Viszont a fiakat próbára teszi, megedzi, mint a nemes fémet. Mert Isten már látja bennünk azt, amilyenné formálni akar bennünket. Mint ahogy a szobrász az alaktalan kőtömbben, mert látja azt a szobrot, amit ki akar faragni, csak le kell róla faragni azokat a dolgokat, amik nem odavalók. Hát ezért teszi Isten azt, hogy próbál bennünket. És egy-egy ilyen próba nem más, mint hogy lefaragja belőlünk azt, ami tőle elválaszt, ami nincs az ő tervében a mi életünkkel kapcsolatban. És a próbáknak az a haszna is megvan a mi életünkben, hogy miközben próbál bennünket Isten, meglátjuk az ő jelenlétét. Meglátjuk az ő hatalmát a mi életünkben is. Azt mondja az 5. versben, az Úr az igazat megpróbálja, a gonoszt pedig, az álnokság kedvelőjét gyűlöli az ő lelke. Hálókat hullat a gonoszokra, tűz, kénkő és égető szél az ő osztályrészük. Látjuk, hogy itt a 6. versben ez a tűz, kénkő és az égető szél, a hívő ember, a Biblia ismerő ember egyből ugye Sodomára és Gomorára asszociál ebből. Ez a különbség a fiak és a fattyak között az Isten szempontjából. Nézzünk meg egy történetet, ahol a fiakat, az igazakat, a megigazítottakat próbálja Isten. Ugye, Sidrák, Misák és Abednégó esete a tüzes kemencében. Ugyanúgy tűz mind a kettő. Sodoma is, és a tüzes kemence is. Mégis micsoda különbség van a kettő között? Az egyikben meglátják az emberfiát, mint egy negyediket ott velük a kemencében, a másikban pedig nem maradt semmi, csak por és hamu Sodomából, Gomorából, a bűnös városokból. Isten próbája azért van az életünkben, hogy meglássuk azt, hogy az ő fia velünk van, és úgy tudunk kikerülni ezekből a próbákból, hogyha Istenre nézünk, hogy még a tűznek a szaga sem érződik meg rajtunk, ahogy Sidrák, Misák és Abednégó esetében. Ezért nem szabad kétségbe esnünk, és nem szabad megijednünk attól, amikor Isten próbál bennünket, hanem higgyük el azt, hogy ő elküldi az ő fiát, mint ahogy el is küldte már, de abban az élethelyzetben is ott fog állni mellettünk Jézus, és fog nekünk segíteni, hogy el ne emészen bennünket a tűz. És olyan jó lenne, hogyha mi is azt tudnánk mondani, és az lehetne a mi hitvallásunk is, ami ott Sidráknak, Misáknak és Abednégónak volt a hitvallása, hogy mi a bálványok előtt nem borulunk le, mert nekünk egy Istenünk van, az élő Úr, és ő megszabadít bennünket nem csak a tüzes kemencéből, hanem a királynak a kezéből is, aki el akar bennünket ítélni, de ha nem tenné is, akkor is ő az Isten. Tudjunk így kimenni mindig a világba, hogy Istennek van hatalma arra, hogy megszabadítson, de ha nem tenné is meg, akkor is ő az Isten, és akkor se boruljunk rá a bálványok előtt, és akkor se imádjunk mást az élő Istenen kívül. Akkor se adjuk a testünket, a lelkünket, a gondolatainkat, a szavainkat, a tetteinket a sátánnak fegyverekül, hanem legyünk eszközök az élő Istennek kezében. És a végén így zárja a zsoltáros, mert az Úr igaz, igazságot szeret, az igazak látják az ő orcáját. Nem másról beszél itt, mint a megigazított embernek, az Istennel helyreállt kapcsolatú embernek a jutalmáról és az áldásáról. Meglátják az ő orcáját. Tudjuk azt, hogy az Ószövetségben ez milyen nagy dolognak számított, hogyha valaki láthatta Istent. Ugye Mózes is csak hátulról láthatta Isten dicsőségét, mert Isten szentsége és igazsága megemésztő tűz, Mózesnek meg kellett volna halnia. Aztán, amikor Ézsaiás meglátja Isten szentségét, akkor ugye kétségbe esik, hogy az élő Istent látták a szemeim, jaj, nékem elvesztem, meg fogok halni. És olyan csodálatos, hogy az Új Szövetségben viszont lehull ez a lepel. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy aki engem látott, látta az Atyát. Aki rajtam keresztül keresi Istent, az eljut az élő Istenhez. És Pál apostol azt mondja, hogy fedetlen arccal, kendőzetlen arccal látjuk az Isten dicsőségét, és elváltozunk az ő ábrázatára, dicsőségről dicsőségre. Nem más ez, mint az Istennel való személyes kapcsolat, az Istennel való személyes közösség. És mint ahogy házaspárok mesélik el, akik már hosszú-hosszú évek óta, évtizedek óta élnek együtt, hogy sok mindenben kezdenek egymásra hasonlítani, akár még külső jegyekben is, de tulajdonságokban és viselkedésben mindenképpen, ugyanígy az Istennel való kapcsolat, szoros közösség is arról szól, hogy mi elkezdünk a mi élő Istenünkre hasonlítani, mert átformál bennünket az Úr Jézus Krisztus képére és hasonlatosságára. Mert nem akar bennünket a bűneinkben hagyni, nem akar bennünket a szentségtelenségünkben hagyni, hanem szenté, igazá és tisztává akar formálni. Mint ahogy valóban erről is szól a megszentelődés útja, a megtérésünk után, hogy Isten felkészít bennünket arra a mennyei létre, amire elhívott bennünket, hogy alkalmasak és készek legyünk bemenni az ő országába. Ez a hívő embernek a jutalma, hogy láthatja Istent, hogy közösségben lehet vele, és nem hátat fordítva áll Istennek, hanem szemtől szembe állhat vele. És ahogy a zsoltáros egy másik helyen mondja, megtanítalak téged arra az útra, amelyen járnod kell, mondja Isten, és szemeimmel tanácsollak téged. Csak úgy tud az Isten a szemeivel tanácsolni, hogyha nem hátat fordítunk neki, hanem szembe állunk vele. És mint ahogy az édesanyánknak is elég volt egy pillantása sokszor, hogy tudjuk, hogy azt nem kell megtenni, amit éppen meg akarunk, úgy legyen elég az életünkben nekünk is az élő Istennek egy pillantása, hogy eligazodást adjon, hogy oda menjünk, vagy ne menjünk, ahova éppen akarunk. Hogy ne kelljen Istennek a vasvesszőt használnia, hanem elég legyen egy pillantása is. És valóban az Úr igaz, és szereti az igazságot, nem csak ő maga igaz, hanem igazzá akar bennünket is tenni, és az igazakat megjutalmazza az ő örök jelenlétével. Hogyha úgy tűnik is az életünkben, hogy minden egész eltörött, hogyha minden alap meg is ingott az életünkben, minden emberi segítség lehetetlen, és a fundamentumok összedőltek, akkor forduljunk bizalommal az élő Istenhez, az örök menedékhez, az örök kővárhoz, mert ha ő velünk, akkor kicsoda ellenünk. Amen. Mennyei atyánk, olyan jó lenne, hogyha valóban minden napunkat azzal kezdhetnénk, hogy te benned bízunk, hogy újra és újra te rád bízzuk az életünket, te rád hagyjuk a mi gondjainkat, hiszen te gondot viselsz rólunk. Olyan jó lenne, hogyha az életünk minden napján el tudnánk másoknak is mondani, hogy mi azért nem futkározunk össze-vissza emberekhez, pótszerekhez, mert mi megtaláltuk benned a teljes boldogságot és örömet, életünk minden problémájára a megoldást és minden kérdésére a választ. Olyan jó lenne, atyánk, hogyha nem rettegnénk és nem félnénk éjszaka a sötétben, hiszen tudhatjuk azt, hogy te vagy, aki oltalmazol bennünket, te vagy, aki pajzsunk vagy, és te vagy az, aki kész vagy, ami titkolt és sötét bűneinket is megbocsátani, hogyha megvalljuk azokat neked és elhagyjuk. Te látod, atyánk, a mi életünket, hogy milyen sok területen inogtak meg a fundamentumok a lábunk alatt. Te látod, hogy milyen nehézségekkel küszködünk. Add, hogy mindig tudjuk felemelni a tekintetünket a te trónodhoz. Add, hogy mindig tudjuk meglátni, hogy minden aktuális problémánk ellenére te uralkodsz, és kész vagy győzelmet adni nekünk is. És kész vagy igazságot szolgáltatni nekünk is. Add, hogy valóban tudjunk bizalommal hozzád fordulni minden kérdésünkkel, és add, hogy ne a hullámokra nézzünk, mint Péter, mert akkor mi is süllyedünk, hanem tudjunk rád nézni. És amikor rád nézünk és tőled kérünk segítséget, akkor tudhatjuk, hogy felül kerekedünk a problémáinkon, és le tudjuk győzni azokat. Köszönjük neked a veled való élő közösséget. Köszönjük neked, hogy te kész vagy kijelenteni magadat nekünk. És te kész vagy beszélni velünk minden nap. Add, hogy ezzel a lehetőséggel éljünk és jól éljünk. Add, hogy soha ne fordítsunk neked hátat, különösen ideig, óráig való örömökért, hanem mindig tudjunk veled szemtől szemben megállni. És tudjunk formálódni a te képedre és hasonlatosságodra, hogy valóban a szent, igaz és tiszta gyermekeid lehessünk ebben a világban. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrral te utaidat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Amen.